Az Alina vendége Fóris György, a Brux Infoeu szakértője. Arról beszélgettünk, ugye, hogy bizonyos problémákhoz, bizonyos feszültségeknek a megoldásához mindenképpen az kellene, hogy az uniós országok minél több kérdésben közösen döntsenek, és közös irányba menjenek, közös programokat fogadjanak el. Azt lehet hallani, amikor ez felvetődik általában, hogy ennek mindig az egyik legnagyobb gátja talán, hogy bizonyos kérdésekben a nemzeti kormányoknak le kellene mondani a döntés önállóságáról. Például ugye az energiapolitika itt az imént felmerült, hogy lehetne egy ilyen. Ez egyik, sokszor lehet hallani, hogy például a régiós piacoknak a kialakulásának ez az egyik fő gátja, hogy az országok szeretik azért ezt saját hatáskörben tartani. A gazdasági válság, a görög válság elég sok lehet ahhoz ön szerint, hogy ezek a szándékok egy picit gyengüljenek, tehát az önállóságra törekvés?
Egy ország mindig akkor mond le kizárólagos nemzeti hatásköréről, ha egyszerű matematikával ki tudja számolni az, hogy megosztott, tehát nemzeti és közösségi, vagy pláne tisztán közösségi hatáskörből neki is több haszna van. Az egész vámunió így jött létre, az egész közös piac így jött létre, és hogyha ez újabb területekre kiterjed, mint például a környezetvédelem egyeztetettebb kezelése, a közlekedési politikák összekapcsolása, gondoljunk most a legutóbbi belgiumi hatalmas vasúti katasztrófára, onnan jövök magam is, ott a napi hírekben szemtanúként éltem ezt meg. Hát ott amögött is az árt, most nem megyünk be ebbe a témába, tényleg csak apró kis példaként, hogy például, hogyha a nemzetközi gyorsvasút, ami Párizsból megy Frankfurt vagy Hollandia felé, a Thalys, az úgy megy át országhatárokon, hogy 7 különböző vasúti jelzőirányító rendszer próbál bekalkulálni a maga automata rendszerében, és mindig ahhoz adaptálódik, amikor átlép egy határt. Felmerül egy ponton túl a megkerületetlen szüksége, hogyha mi tényleg hatalmas vasúti tengelyeket akarunk, akkor az irányjelzőknek is harmonizáltnak kell lenniük. Ez ilyen egyszerű. És itt már egy ponton túl, ha máshogy nem, akkor karambolok és halálos áldozatok árán a kormányok fölmérik a veszteséglistát, és úgy döntenek, hogy érdemesebb nem ragaszkodni a nemzeti címkéhez, hanem együtt kell csinálni. Az egész Európai Unió története tulajdonképpen egy ilyen tanulási folyamat. Újabb és újabb területekről bebizonyosodik, hogy az a logikusabb, ha együtt csináljuk. Megint egy másik területben, igazságügy. Én amikor elkezdtem már ottkint Brüsszelben foglalkozni Európai Uniós témákkal 92-ben, egészen a 90-es évek közepéig országok soránál az egyik alapvetés volt, hogy belügyi téma az oly mértékig a szuverenitáshoz kötődő témakörül, és soha az életben nem lehet arra szó, hogy abba bárki kívülről beleszóljon. És ma már beligazságügyeknél egy egészen kis területet leszámítva, még csak nem is vétójogon, hanem többségi szavazáson alapul a döntéshozás. A parlamentnek együtt döntési joga van, tehát vétójoga van, és adott esetben az Európai Bíróság szankcionálhat. Mert egyszerűen azzal, hogy összenyíltak a határok, elkerületetlené vált, hogy ne lehessen többet 27 féle vízumpolitika, 27 féle most már egyre inkább menekült politika se, nem működik. Tehát vannak élethelyzetek, amik felméretik és elismertetik azt, hogy szépen hangzik, ha ezt csak magyarnak hívom, de többet veszítek rajta, mint hogyha együtt haladok ezzel a többiekkel. De most ilyen szempontból tanulási folyamat az, ami a gazdasági válság kapcsán történt és történik, ami a görögök kapcsán történik, de az inkább csak egy ilyen fenyegető példa, nem feltétlen mindenkire azonnal hatással levő terület. Amit a klímában megtapasztaltak az országok. Tehát amiről az imént beszélgettünk, ezek azok a területek, ahol elgondolkodtatta a résztvevőket abban, hogy talán tényleg célszerű lenne újabb területeken, ha nem is feladni nemzeti szuverenitást, mert az hirtelen egy nagyon nagy lépés, de önként bevállalva nem nagyon eltérni a közösen felvállaltaktól. És amikor azt volt a kérdés, hogy azonnal bekövetkezhetne egy átlépés, azonnal nem következhetne be, de az viszont elindulhatna, és erre az új EU kormányzati mechanizmusok, most elsősorban az állami kormányfők együttes ülésezésének az új rendjére gondolok, tudnak hatással lenni arra, hogy jobban érdekelté is tegye, meg is fegyelmezze a tagországok vezetőit, legfelsőbb vezetőit abban, hogy komolyan vegyék azt, hogy ők egymás között egyeztessenek, továbbá, hogy fölvállalják annak felelősségét, hogy ezt végre is hajtsák. Itt azért most történt egy olyan változás a lisszaboni szerződéssel, hogy mostantól kezdve, és már ez a februári sústalálkozás ennek a jegyében zajlott, amikor az állam és kormányfők üléseznek, akkor tényleg csak ők ülnek, nincs a teremben senki más, tehát még a külügyminisztere sincs ott, még a nagykövete sincs ott, csak az a 27 ember, kivéve az elnököt, az állandó elnököt, akinek van egy fős asszisztenciája, meg persze az Európai Bizottság elnöke van még ott. Ezek az emberek tehát egy sokkal élénkebb, élőbb eszmecserét folytatnak, mint az eddigi protokolláris nagy konferencia hangulatú üléseken. Itt úgy ülik körül az asztalt, hogy látják egymást, és azonnal tudnak reagálni. Állandó elnököt választottak maguk közül, pontosabban maguk közül értve egy korábbi kormányfőt kiválasztottak arra a célra, a belga Herman Van Rompuyt, hogy mostantól kezdve ő menedzselje, elnököje, készítse elő az ő találkozóikat. És ez az úr már is vette a fáradtságot arra, hogy akkor viszont végig gondolt témasorokat, és elhatározta, hogy gyakorlatilag minden hónapban lesz majd valamilyen csúcs találkozó. Ezek részben formálisak, részben informálisak lesznek, de mindenképpen kialakít a 27-ek között, és még egyszer mondom, ezek csak a legfelsőbb szintű vezetők. Ha valaki nem tud elmenni, akkor se bízhatja meg mondjuk a miniszterelnök helyettesét, hanem akkor valamelyik másik tagországbeli államfő vagy kormányfő kollégáját kell felkérni, hogy képviselje az ő véleményét is. Tehát a klub ilyen szempontból nagyon feszesen összezár.
És ez egy operatívabb lehet? Ez a legfontosabb várakozás? Hogy
ez
így
operatívabb lehet itt, de van egy sokkal fontosabb. Az, hogyha ebben a körben, és pláne úgy, hogy tulajdonképpen ülésező testületté válik, havonta találkoznak, havonta egymás a képében néznek, és ennek megfelelően tesznek vállalásokat, akkor a bemondott vállalások, és az azokkal való szembesülés, az sokkal interaktívabbá válik, és ha úgy teszik, fegyelmezőbbé válik. Ezt úgy fogalmazzák Brüsszelben, hogy jobban sajátjuknak érzik a problémát és a döntést, mert hiszen szinte néhány héten belül állandóan egymással szembesülve kell szembesülni azzal a kérdéssel, hogy volt-e haladás, vagy nem volt haladás. Tehát maguk között tudnak őszintében elszámolni azzal, hogy mi minden történik. És ha egy ilyen körben van egy rendszeres munka, egy évben 10-12-szer üléseznek, van egy kollektív emlékezetet biztosító állandó elnök, mert itt azért korábban az volt, hogy fél évente mindig más kezdte el előről ezeket szervezni, nem? Most minimum 2,5 éven át lehet, hogy 5 évig ugyanaz az ember, és ugyanannak a stábja felügyeli az egész folyamatot, és maguk között kell mindig szembesülni a témáikkal, akkor nagyobb az esélye annak, hogy számukra ez mint egyéni politikus számára kényszerítő erő, hogy ellentétes dolgot azzal, amiben megállapodott 2 nappal korábban nem nagyon képviselhet, mert 2 héttel később megint ugyanazoknak meg kell mondani, hogy miért nem tette azt. Tehát már más az akusztikája a dolognak, mint hogyha egy évben egyszer meg lehet mondani, hogy mi történt egy év alatt, és miért nem úgy.
Emlegetünk már bizonyos területeket, de ki lehet azt emelni, hogy ön szerint milyen területeken lehet leginkább vagy legelőször szükség arra, hogy az Unió megpróbáljon akár ez az operatív tanácson keresztül egy irányba menni. Másképp is kérdezhetnénk, az Európai Unió hol van leginkább arra ráutalva, hogy a gazdasági kérdésekről már beszéltünk, ezen kívül, hogy egy irányba induljon?
Készült egy jelentés, több jelentés is, tulajdonképpen kész, még egyik sincsen. Márciusban, majd pedig májusban tesznek közé több jelentést is arról, hogy mi lehet az Európai Unió következő 10-20 évének a legsúlypontibb problémája, mire kell leginkább felkészülni. Még 2007-ben létrehozták a bölcsek tanácsát, egy úgynevezett reflexiós csoportot, Felipe González hajdani, legendás spanyol kormányfő vezeti ezt a testületet. Az ő dolguk az, hogy már a márciusi Európai Uniós csúcstalálkozóra tartson egy szóbeli prezentációt, majd pedig májusra hozzanak nyilvánosságra egy átfogó néhány tucat oldalas jelentést arról, hogy mivel kell Európának kalkulálni, hogyha jövőre akar készülni. Ebből körülbelül kiolvasható, hogy mik azok a területek, amikre Európának mindenképpen figyelnie kell, és amik Kre, hogyha nem ügyel, akkor oly mértékig kerül versenyhátrányba a külvilághoz képest, hogy ez a bizonyos egyszeri koppenhágai klímafiaskó sokkal általánosabbá válhat.
Melyek ezek?
Értelemszerűen a legelső a gazdaság, az természetes. Főleg a gazdasági válság után, ahol le is gyengült a gazdaság, nagy is a munkanélküliség, hatalmasak a költségvetési hiányok. De ez csak az egyik. A másik szintén közismert dolog, de eddig mindig csak beszéltek róla, most viszont, ha úgy teszik, akkor elkezdenek most már a folyamatokba beemelten operatívan is töprengeni róla ez a bizonyos előregedés. Tehát már az eddigiek is, tehát a gazdasági válság, munkanélküliség és a nagy hiány is megkérdőjelezik, hogy hosszú távon vajon Európa tudja finanszírozni maga a szociális modelljét. Ha most ehhez még hozzáveszik azt, hogy tetejében a munkaképes lakosság aránya nő, csökkenni fog a nyugdíjba vonultak arányához képest, és a függőségi ráta radikális, meg duplázódni fog, tehát kétszer olyan rossz lesz mondjuk 2050-re, mint napjainkban, akkor még inkább felmerül az, hogy a gazdasági helyzetet úgy kell tudni kezelni, hogy közben romlik a demográfia összetétel, és veszélyben van a szociálpolitikai fenntarthatóság. Most akkor ehhez tegyünk hozzá még egy tényezőt. Az általános kihívásként megélhető energiaforrás fogyást, és általában a természeti források fogyását, ami egy tudományos konferencia intellektuális problémája addig, ameddig ilyen fokon beszélnek róla, de egy megoldandó kérdéskör akkor, ha például úgy akarok gazdasági szerkezetváltást csinálni, hogy jövő technológiákat állítok hadrendben, itt jön be a zöld gazdaság bevezetésének, a ma még gazdaságtalan zöld gazdaság megteremtésének a kérdése, szembesül azzal, hogy 10-20 év múlva viszont ennek hiánya okozhat nagyon nagy problémákat. Tehát ez is egy tényező, amire mindenképpen figyelni fognak, és akkor említsük meg egyszer, már szóba jött az oktatást is, ami viszont azért merül fel szempontként, mert hogyha azt mondjuk, hogy Európa csak akkor tud versenyképes maradni hosszú távon ebben a nagyon nagy globális versenykihívásban, ugye nem tud olcsó munkaerővel az lenni. Nincsenek könnyen elérhető azonnali nyersanyagai vagy energiaforrásai, tehát mindenképpen pestiesen szóval gógyival, ötlettel, innovációval, tudással tud csak elő, de ezt feltételezzük, ennek a tudásnak megvan az alapja. Van egy olyan szakembergárdája, és van egy olyan elit szakember képzése, ami ezt folyamatosan utánpótlással, sőt új ötletek kitermelésével látja el. Na, hogy ezt biztosítsuk, ehhez viszont oktatási háttér kell. Oktatási háttér, akadémiai háttér kell, kutatási háttér kell, szakértői háttér kell. Tehát ez is például egy terület. És akkor említsünk meg még egy mindegyiken áthatoló negyediket. A foglalkoztatás általános problematikája most olyan szempontból, hogy mindazt, amit eddig elmondtunk, látszólag összeáll egy gyönyörű szép innovációs térképé, csak hogy a társadalmak nem így működnek, a társadalomnak egy nagyon jelentős része nem magasan végzett, kvalifikált munkaerő, hanem egyszerűen csak munkavállaló, ezekből nem tízezrek, százezrek, milliók vannak. Az ő foglalkoztatásuk, minimum átképzésük, vagy pedig valamilyen formában munkában tartásuk megoldása is kérdés, mert egyébként akkor nem csak előregszik a társadalom, de egyre inkább növekszik azoknak a mennyisége, akiket semmire sem tudunk használni, de életben kell tartani.
Mennyi ideje lehet Európának a cselekvése, hiszen hogyha ezeket a területeket végig gondoljuk, ugye szociálpolitikáról beszéltünk, foglalkoztatásról, oktatásról, gazdasági kérdésekről, a önmagukban a tagországok is meglehetősen különbözőek, hogy milyen rendszereket működtettek ezeken a területeken. Szóval mennyi idő lehet, vagy mennyi időt adna például a bölcsek tanács, mennyi időt adhat magának az Európai Unió, hogy közös ügyek elinduljanak ezeken a területeken?
A bölcsek tanácsának van egy brutális előrejelzése. Szerintük, hogyha a jelenlegi tendencia folytatódik, akkor 2020-ra, ami már csak 10 év, a világ társadalmi össztermékéből, tehát a GDP-ből az európai arány 20% lesz, miközben a feljövő gazdaságoké 34%. Ez egy viszonylag számszerűsített orronvágó tény, ami arra utal, hogy nagyon hamar cselekedni kell. Úgy tűnik, hogy amire ma már operatív szinten folyik gondolkodás, az egyrészt irányul egyfelől témákra, irányul másfelől mozgásformákra. Kezdem az utóbbival. Mozgásforma alatt értem, hogy az európai egységes piacot ma még mindig rengeteg akadályozó tényező nehezíti abban, hogy tényleg optimálisan működjön. Például a kisvállalkozások terjedése, fejlődése távolos sem úgy működik, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban tulajdonképpen, ha valaki vállalkozó, akkor bárhova költözik, bizonyos adó tényezőktől eltekintve ugyanúgy tud vállalkozást folytatni, ugyanazokkal az eszközökkel, magadmisokkal, papírokkal, eljárásokkal. Európában ma országon belül se könnyű, de egyik országból a másikba átmenve székvízüzemet vezetni, az egy rémálom. Na például ez csak egy tétel, ilyenből nagyon sok van, tehát van már egy egységes piacunk, átmegyünk útlevő nélkül a határon, átmegy a kamion is az áruval, de mégsem megy együtt a folyamat. Ebben például, ha előrelépés lehetne elérni, és ennek egy jelentős része igazából adminisztratív rendszabályoknak egyfajta észszerűsítése és harmonizálása, akkor már annak a visszahatása a gazdasági alanyok életére nagyságrendel fel tud gyorsítani folyamatokat, mozgásokat. Persze a nyelvi különbségeket nem tudja feloldani, de ez egy másik terület, erre most nincs időnk bele. Egy szó, mint száz. Az egységes piac hatékonyabb kihasználása, és másik oldal, Isten őrizi, a protekcionizmus visszacsempészése. Mert azért a válság idején volt arra is jel, hogy egyes országok, gondoljunk bizonyos francia nyilatkozatokra, hirtelen nemzeti iparvédő jelmezbe jelennek meg. Ha aztán utána erre a másik válaszol, eszkalálódik, akkor szétvertük az egységes piacot. Tehát ezt mindenképpen kizárni, és itt a belső folyamatokat a még inkább olcsóbbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé tevő belső megoldásokat segítő lépések megvalósítani. Tehát ez egységes piac szervezés. Ez a mechanizmusok oldala. A másik oldal pedig, ahol megpróbálják megfoghatóvá tenni, hogy európai rásegítéssel haladjanak előre a dolgok, az úgy tűnik legalábbis, hogy továbbra is ez az energia, klíma, zöld gazdaság irány. Tudni, itt lehet szó arról, hogy eddig nem létezett új iparágokat építsünk fel, és hogyha azt először tesszük, vagy viszonylag hamar tesszük, akkor még ha sokba is kerül, hosszú távon viszont élenjáróvá válhat az, aki ezt először csinálta, azokhoz képest, akik később kényszerből lépnek rá ugyanerre az út. Tehát úgy néz ki, hogy itt azért van egy beavatkozási készség, és vélhetően finanszírozási készség. Amikor már sor kerül a következő 7 éves költségvetés vitáig, ez körülbelül olyan 2011-től, tehát éppen a magyar elnökség alatt már el fog kezdődni, 2013-ban jár le a jelenlegi, akkor ott valószínűleg egy viszonylag nagy teret próbálnak majd szentelni általában kutatási, oktatási, fejlesztési, innováció támogatási területekre. Ebbnek lehetnek olyan eredménye, mint nálunk embrióiában megjelent ugye az európai tudományos és innovációs központ magyarországi lokációja. Ez egy embrió, ebből sok minden kinőhet, hogyha úgy allokálnak mellé tényleges teendőket és hatásköröket, hogy az hatással lehet, kisugárzással lehet az összes többire. Tehát oktatás, kutatás, ez az a következő terület, ahol úgy tűnik, hogy minimum a következő költségvetés vitája idején, ami végül is összességében 3 év, már konkrét döntések is születhetnek, amiknek lehetnek konkrét kihatásai. Ez például már egy behatárolt terület. A piacra visszatérve természetesen újabb válságokat is ki akarunk védeni, tehát ott pedig olyan felügyeleti mechanizmusok, szabályozó eszközök, mint például a pénzügyi felügyeletek voltak, amik ezt egyrészt kivédik, vagy ha bekövetkezik, akkor kezelhetővé teszik. Szó van arról is, hogy európai monetáris alapot is létre lehet lehozni a nemzetközi monetáris alap mintájára. Sok egymás a párhuzamos pályán folyik gondolkodás, de folyik ez a gondolkodás.
Ugye a klímakérdést, Kopenhágát már többször is emlegettük, hogy egy picit kanyarodjunk erre vissza. Vannak olyan szakértői megközelítések, hogy Európa globális felmelegedés megállítása érdekében olyan kötelezettséget vállalt magára, olyan elvárásokat próbál a tagállamoknál érvényesíteni, amik óhatatlanul versenyhátrányba hozzák az uniós országokat Amerikával, Ázsiával szemben. És ugye ön pedig említette azt, hogy van egyfajta remény arra, hogy a zöld gazdaság, a zöld energiaipar az egy kitörési pont lehet Európának. Erre pedig ugye sokszor azt szokták mondani a tamáskodók, hogy hát Európa egy olyan piacot próbál megteremteni, ami iránt a világon máshol egyelőre nem nagyon mutatkozik érdeklődés. Mennyire tűnik fenntarthatónak ez a klímapálya, amit az Unió próbál követni, és egyáltalán szó van-e arról, szó lehet-e arról, Brüsszelben folyik erről gondolkodás, hogy lehet, hogy mégiscsak módosítani kéne bizonyos részletein ennek a kérdésnek?
Mint arra már utaltunk, nagyon komoly pofoncsapásként élték meg ezt a koppenhágai történetet. Ne felejtsük el, hogy Európa 2 év óta, bizonyos szempontból 4 év óta a megújuló energiák és a klíma elleni harc egyik zászlóvivőjének gondolta magát. Ha egészen visszamegyünk a történetbe, ez 2005-ben volt már, hogy Hampton Courtban Tony Blair először felvetette, hogy kellene közös energiapolitika, amire válaszul 2006-ban már a akkori Európai Uniós csúcs találkozó felkérte a bizottságot, hogy készítsen erről előzetes felméréseket, akkor született a vonatkozó megújuló energiá zöld könyvek sora. 2007-ben pedig már politikai döntés is született arról, hogy igen, legyen közös európai energiapolitika, és ezt tetőzte be a híres 3-20-ak, a 20%-os kibocsátás csökkenés, hatékonyságnövelés és a többinek az elfogadása, amit utóbb aztán a bizottság végül jogszabályok szintjére is lefordított. Tehát ez egy hosszú történet, és azzal, hogy az Európai Unió először fogadott el, és egyelőre a világon egyedüliként fogadott el olyan jogszabálycsomagot, ami viszont szankcionáltan kötelezővé tesz bizonyos intézkedések meghozatalát, amik a megújuló energiák irányában szorítanak, és a környezetszennyezés, a kibocsátás csökkenés irányában kényszerítenek. Ezzel Európa azt hitte, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy a többieknek ezt most már csak le kell másolni és követni kell. Annál is inkább, mert láthatóan fölvállalta az, hogy erre költ, még egyelőre sokan nem hajlandók költeni, és ami még fontosabb, hogy élére állt annak a folyamatnak is, hogy aki nem tud rá költeni, annak pedig adjunk pénzt, hogy tudjon költeni. Mert persze ez is benne van, hogy ha csak európaiak csinálják, akkor valóban versenyhátrányba kerülnek, de ha többiek is ugyanígy csinálják, de a többiek még nem tudják ugyanígy csinálni, akkor azokat viszont segíteni kell, hogy csinálják így.
Ez a többiek nem is akarják egyelőre így csinálni, ez látszik.
Most itt volt a probléma, hogy a koppenhágai vita azt mutatta meg, hogy egyelőre még hogy pénzt kapnak, sem nagyon akarják csinálni. Ez már önmagában egy jelentős gond. Problémaként merült fel az, hogy még ha el is vállalnak célokat, nem engedik ellenőrizni. Aminek fényében tulajdonképpen megingott az eredeti Európai Uniós elképzelt politikai irány. Az európai politikai irány egy dinamizmus képzelt el a képletben. Ők éveken át hangoztatták a maguk 20%-os céljaikat, beleértve a 20%-os kibocsátás csökkentést, mint a fő, egyik fő célkitűzést. Abba bízva, hogy legkésőbb a koppenhágai konferencia idején ehhez kellő mértékben csatlakoznak úgy más országok, hogy ő ezt rögtön meg tudja kontrázni, és akkor bejelent egy 30%-ot, és egy ilyen lavinát indít el, ami egyre inkább belehajszol tulajdonképpen egyfajta licit kényszerbe országok sorát, minimum azokat, mert persze senki sem várja el a szegény csendes óceáni szigetektől, hogy maguk is 40%-okat vállaljanak, de azokat, akiken tényleg a kibocsátás múlik. De azzal, hogy Koppenhágában erre nem került sor, a Koppenhága utáni hetekben az Európai Unió két nagyon fontos dologgal szembesülni. Egyik az, hogy nem tudott érdeket érvényesítetni, és hogy senki nem vette észre, hogy a zászlóvivőnek képzeli magát. Ezt emésztetni kellett, mi ma is emésztik. A másik, hogy ez a 20%-ról 30%-ra ugrás, ez nem jött be. És az első hetek vitái igazából környezetvédelmi miniszterek között is, de más szinteken is, a körül folyt, hogy tulajdonképpen mi legyen az új taktika. Akkor ejtsék a 30%-os célt, jelentsék be egy oldalon, hát ha ettől valaki megszégyeli magát, és mégis követi őket, netán kompromisszum mondjanak 25%-ot. Végül is marad egyelőre, úgy néz ki életben, a március Európai Uniós csúcs találkozó fogja ezt majd formálisan is jóvá hagyni, hogy az Európai Uniós politika továbbra is az, hogy lebegteti a 30%-ot, de feltételekhez köti olyan értelemben, hogy csak akkor, hogyha ennek van látható, jelennek, hogy más ország is. Tehát nem adja oda rögtön, de ez mutatja, hogy kényszerpályába került a korábban elkezdett folyamat, mert a szépnek elképzelt lavina effektus, ez nem indult el. Sokkal több diplomáciai rásegítés, és valószínűleg sokkal több pénzügyi támogatás kell ahhoz, hogy a többiek is elinduljanak ebbe az irányba. Itt persze felmerül az a kérdés, hogy ha már Európa amiatt is költ erre, hogy a saját gazdaságát zöld alapúvá tegye, megújuló energia centrikusabbá tegye, ami hát rengeteg ma még nem gazdaságos kiadást is feltételez, és még másokat is finanszíroz, hogy ők is ezt tegyék, akkor látszólag tényleg ebbe csak rosszul járhat. Igen, akkor jár rosszul, hogyha a potenciális nagy versenytársak közben ezt teljesen ignorálják, akkor valószínűleg nem is fogja megcsinálni. Ha viszont el lehet indítani egy globális tendenciájában erre húzó irányváltást, akkor hirtelen megteremtődnek a piaci igény oldaláról az alapjai annak, hogy az ő általa felépíteni képzelt zöld energiás szektorok, szolgáltatók, iparok valakiknek szolgáltassanak.
Fóris György, Brux Info EU szakértője volt az Aréna mai vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen.